Folytatjuk az üzenetet, amennek az a cím, hogy a Pészák titkai, a Pászka titkai. És gyertek velem az Efézusi Levél első fejezetéhez. Ebben az igerészben meg fogom mondani, és illetve mutatni, hogy miért beszélünk a Pészák titkairól. Efézusi Levél első rész, 15-től fogom olvasni az igét. Atyám, hálát adok az Úr Jézus nevében a báránynak a véréért. Hálát adunk a báránynak a szelleméért, és jöjj Krisztus szelleme, és urald le a bennünk lakozó szellemet, lelket, elmét, hogy birtokba tud venni a lelkünket is. Köszönjük, hogy újjá vagyunk születve, és az újjászületés után pedig megtérhettünk, és folyamatosan megtérünk. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre van Isten szelleme, az írott ige, az élő ige, és a báránynak a vére. Köszönjük, Uram, hogy a Pészák titkai leleplezik azokat a valóságokat és igazságokat, amelyek előttünk nyitva állnak és elérhetőek. Dicsőség az Úrnak azért a csomagért, amit a bárány létrehozott, a megváltással, a megváltóval. Amen. A Csia Lajos fordítást kezdem olvasni a 15-ös verszaktól, Efézus 1.15. Ezért miután hallottam arról a hitről, mely nálatok szerte az Úrban, Jézusban van, és arról a szeretetről, melyet az összes szentek iránt tanúsítotok, itt kicsit megállnék, és már rögtön a témában vagyunk, amikor azt mondja az ige bárhol, az Úrban, Jézusban van, akkor az Úr az a feltámadott Úr. Azért Úr, mert föltámadt. És ennek a gyülekezetnek azért volt hite, mert elvette ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus föltámadt és Úr. És úrrá tette Jézust az életükbe. Ez fontos. Mert Jézus Krisztus tulajdonképpen nem ugyanaz a Jézus, mint aki az új szövetség hasábjain van. Jézus Krisztus nem ugyanaz, mint aki az új szövetség hasábjain van, a négy evangéliumban. Ez a Krisztus, ez föltámadt. És nagyobb Krisztus, nagyobb dicsőséggel van felruházva. De ugyanaz a Krisztus. De mégse ugyanaz. Mert föltámadt a halálból. Amen? Hát nem mondhatjuk azt, hogy ugyanaz. Hát nem ugyanaz. És nem szönök meg hálát adni értetek. És imádságaimban megemlítelek titeket, hogy az Urunk felkent Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atya, annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja nektek, amelyet az ő megismerése nyújt. A bölcsesség leleplezés szelleme, és ez a megismerésen keresztül jön. Adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, úgy látszik, hogy van egy második szemed, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész, most már tudod, hogy van reménységed, és van örök részed, örökséged. A szentek között. Ez fontos. Hol van? A szentek között van. Mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben. És itt kezdődik, amit most kiemelek. Akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a felkent életében munkálkodni láttuk. Melyik ez az erő? A feltámadás ereje. Amen. A hit és a hitnek a működése az a feltámadás erejére alapozódik. Úgy is mondhatnám, a feltámadás nélkül nincs hit. És ha föl nem támadott Krisztus, akkor hiába való a mi hitünk. Teljesen hiába való a mi hitünk. Tehát a hit az a feltámadásra épít. Ez az erő hatott a felkentben, 20-as verszak, mikor Isten őt a halottak közül föltámasztotta. Ő halott volt. A mennyeikben jobbjára ültette minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság minden név fölé, amelyet nem csak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek. És mikor mindent lábai alárendelt, amikor messze mindenek fölött őt adta fejül az eklézsiának, amely az ő teste, amely telít van azzal, aki mindenben mindent kitölt, vagy betölt. Amen. Gyertek velem a harmadik fejezethez. első verszak. Majd meg fogjátok érteni, hogy miért. Ezért fordulok hát hozzátok én, Pál, ki a felkent Jézusnak értetek, a nemzetekért vagyok fogja. Ha ugyan hallottátok az Isten kegyelmének arról a sáfárságáról, melyet ti értetek adtam nekem. Mert leleplezés útján jutott tudomásomra a titok úgy, ahogy azt röviden már megírtam. Melyből, ha elolvassátok, képesek lesztek megérteni, micsoda belátást kaptam én a felkent titkába. Idáig. Tehát miről beszél itt az ige? Hogy amit most felolvastam, az titok. És Pál azt a titkot, amit leírt most, amit felolvastam, kezdődött a kijelentés szellemével, leleplezés szellemével, majd arról, hogy van egy reménységünk, örök részünk, és van a feltámadás hatalma részünkre, amelyet hit által elérhetünk, ez titok. És ez a titok, ez a Krisztus titka. És ő belátást kapott, kijelentést, hogy mi ez a titok. És csak belátás alapján tudta elmondani. Amikor te hallottad az evangéliumot, egyszerűnek tűnt. De Pál behozta a természet fölötti világból ezt a titkot. Akkoriban senki nem tudta ezt a titkot. Hogy Krisztus hogyan fog föltámadni, és milyen örökséget hozott Krisztus. És a mai napig az efészusi gyülekezet is példa erre, eklatáns példa, hogy imádkozik Pál értük, hogy nyíljanak meg a szemeik. Melyik szemük? A szellemüknek a szeme, hogy lássák ezt a titkot. Miért? Mert felülmúl mindent ez a titoknak dicsősége. Kiaknázhatatlan ez a dicsőség. Gazdagon adatik. És az efészusi levél 3. fejezetén, ahogy itt vagyunk, folytatom, csak átmegyek a Károliba. És ezért beszélünk a Pészákról. Mert a Pészák megértése, a feltámadás megértése, a Krisztus titkának a megértése. Mert ez el van rejtve. Számodra. Nem te előled, hanem neked van elrejtve, hogy te ebből éljél. Mert ki vagy választva arra, hogy értsd Istennek a titkait. 3. verszaktól újra. Hogy tudnélik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, azt szerint, amint az elébb megírtam röviden. Melynek olvasásából megérthetitek. Hogyan jön át a titoknak a kinyilatkoztatása? Olvasod a feltámadásról szóló kijelentését Pálnak. Hogy micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. A feltámadás titkáról beszélek. A felkent titkáról. Amely egyéb időkben, egyéb generációkban meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most, mondanám, hogy itt most, kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétainak a szellemben, szellem által, hogy tudnélik, a pogányok örökös társak, ugyanazon testtagjai, részesei az ígéretének, a Krisztus Jézusban az evangélium által, amelynek szolgájává lettem Isten a kegyelmének ajándékából, amely adatott nékem az ő hatalmának munkája szerint, vagy hatalmának munkája által, ez a feltámadás munkája. Nekem, mint szentnek között a legkisebbnek adatott a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztusnak végére mehetetlen gazdagságát. Végére mehetetlen gazdagság. Olyan dolgokról beszélünk, aminek nincs vége, olyan mély kijelentésű, és olyan mély áldásokat tartalmaz. Az egész életednek erről kell szólnia, hogy Krisztus végére mehetetlen gazdagságát aknázott, mint egy bányász. Bányász! Most eladom a bányász jogokat neked. Eladom a bányász jogokat. Azaz kihirdetem, hogy van jogod hozzá, hogy bányásszál Krisztus gazdagságából. Gyere be ebbe. Csináljunk egy széles pályát, hogy minél többen bányásszanak. Amen. Érdekes. És 9-es. És hogy megvilágosítsa mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Istenem a titok felől, amely el volt rejtve örök időtől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett Jézus Krisztus által. Amen. Idáig. Nem megyek tovább. És ezt most Krisztus Jézusban megjelentette az Úr. És mielőtt még gyorsan letisztázzuk, hogy nem Krisztus fog eljönni az életedbe személyesen, és mondja el ezt a titkot, hanem ez üdvrend szerint a Szent Szellem jön el. Jött el helyesebben. Tehát a Pészák után volt a hetek ünnepe, a pünkösd ünnepe, és akkor lejött a földre Isten szelleme. És az Isten szellemének az a feladata, hogy Krisztus titkát kijelentse. De ez magától nem fog működni. Ezen dolgoznod kell. Dolgoznod kell azon, hogy a kijelentés, a bölcsesség, az értelem és a tanácsnak a szelleme dolgozzon azon, a Szent Szellem benned, dolgoztasd őt, hogy kijelentse, akard a Krisztus gazdagságát. Előző héten fölett az a téve, az a kérdés, hogy a sírással kapcsolatban, hogy melyik a valódi, és körülbelül így, és melyik a hamis sírás, emlékeztek rá. És amikor Isten szelleme elkezd dolgozni rajtad, akkor az igék radikálisan fognak megváltoztatni, és nem csak az értelmedet fogják elérni, hanem az érzelmeidet is. És addig kell imádkoznod, amíg a szíved olyan puha nem lesz, hogy egy-egy ige hetekre, hónapokra, vagy évekre megráz téged. És akár a könnyet is kirázza fölül a szemedbe, a szívedből meg kirázza a poklot. Mert az Istennek az igéje olyan erős és élő és gazdag, amit még soha nem merítettek ki, és nem is fognak tudni kimeríteni. Mert még ígére mehetetlen a gazdagsága. Azt olvastuk, hogy az ő megismerésében, emlékeztek rá? 17-eshez, gyere vissza, 1-17. Hogy mi az Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya, adjon nektek bölcsességnek, kijelentésnek, ez leleplezés, tanuld meg egy életre, leleplezés. Miért leleplezés? Mert vannak dolgok, amiket Isten elkészített neked, és te nem látod. Tudod, hogy mi a hit? A hit látni azokat a meggyőződéseket, amik valóságos tények, de a szemeddel nem látod. Ez a hit. Az a hit, hogy látni olyan dolgokat, amiket a szemeddel nem látsz, de valóságos tények. És az ördög általában azt szokta csinálni, hogy tényeket mutat nekünk, amelyek valóságosak. Hogy levegyék a szemedet arról a tényről, amik szintén valóságosak, csak fizikailag nem láthatóak. Ezért, amikor a hitben lecsúszol, akkor azt fogod látni, hogy vannak tények az életedben, és nem tudod őket megváltoztatni, és nem látsz mást, csak rossz tényeket. Amikor jön a hit, akkor viszont fölemelt téged Isten, és a tényeket látni fogod, nem fogod letagadni, hogy vannak rossz tények az életedben, hallod? És nem fogod azt mondani, hogy nincs ott, hanem átvisz téged Isten egy más dimenzióba, a megváltás segítségével, és megmutatja, hogy azokat a tényeket Isten képes megváltoztatni. Mert ha azt mondod, hogy nincs ott az a tény, akkor hazudsz. Ott van az a tény. De jön a megváltó, és megmutatja, hogy hogyan tudja azt a valódi tényt lecserélni új tényekre. Mert a hit pontosan tényekre fókuszál. A hit dolgokra fókuszál. Dolgokra, ami készen vannak számodra. Tehát azt mondja az ige, hogy mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét, leleplezze azt, amit eddig nem láttál, az ő megismerésében. Az ő megismerésében. Gyere velem a Filippi 3-hoz. Feltámadásról beszélünk ma, és a feltámadásnak a tényeiről, a feltámadásnak a lehetőségeiről az életedben, mert a feltámadás potenciált hoz. Mutatom, hogy csinálta Pál. Ő nem volt egy időzélben földönfutó, ő egy nagyon képzett ember volt, és neki ez volt a nagy keresztje, hogy tudta letenni ezt a nagy tudást és előkelő pozíciót. Zsidóból volt, és a törvény tekintetében farizeus. 7. verszak, ott vagy? De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak okáért, vagy annak felett, most is kárnak ítélek mindent. Nálad is azon, hogy mindent? Mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Hogyan szánta oda magát Istennek? Kijelentésből. Miért? Mert látta a gazdagságot. A Krisztusért kárnak ítélte. Nem kijelentés nélkül szánta oda magát, hanem azért szánta oda magát, mert Isten megmutatta neki, hogy Jézus Krisztusban, itt a Földön gazdagság van. De az ismeretének a gazdagsága pontosabban. Tehát lehet növekedni Isten ismeretében. Mondok egy fogalommagyarázatot. Amikor te növekszel Isten ismeretében, akkor egyre mélyebben be tudsz fogadni isteni dolgokat. Ezért az Isten ismerete az a befogadás ismerete. Hogy hogyan tudsz befogadni Istenből? Az Isten ismeret az a befogadás lehetősége. Hogy beléd áramoljon az, ami Istennek a része. Nem a teljes Isten áramlik beléd, a része Istennek. Tehát azt mondja az ige, hogy akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Istenből való igazságom hit alapján. Félretette a törvényt, hogy megtalálja meg az útságát. 10. verszak. Most figyelj. Hogy megismerjem őt, és az ő föltámadásának erét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak föltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem egyet cselekszem, hanem egyre igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fél, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. Mit nem ért el? A feltámadást. Még ott kellett lennie testben neki. Még nem aknázta ki azt, amire Isten elhívta. Mindenkit Isten elhív egy mélységre. Mindenkit elhív egy mélységre az Istennek az ismeretében. Nem Istentől függ, hogy milyen mélységben fogsz mozogni az életed végén. Te tőled függ. Nem Istentől függ, te tőled függ. Mennyire vagy éhes Istenre. És még valami. Pál célja az volt a 10. verszakban, hogy megismerje őt, és az ő föltámadásának erejét, és a szenvedéseiben való részesülését. Nem csak a megismerése tette a hangsúlyt, hanem a szenvedése is. Ezt tudod, mit jelent? Hogy lesznek olyan dolgok az életedben, amik nem jönnek be. Lesznek olyan dolgok az életedben, amik hátráltatnak. Lesznek olyan dolgok az életedben, amik meg akarják magyarázni, hogy nem jó úton vagy. Lesznek kísértéseid, lesznek tesztjeid, lesznek fárasztó, nyomasztó éveid. De ha ott van a középső, a feltámadás ereje, akkor mindenben feletté való győzelemben jössz ki. Mert mi egy felette való sikerre vagyunk elhívva. Hogyan? Ezáltal, hogy megismerjük őt, a feltámadás erejét, csodatévő képességét, hogy csodákban járjunk. Mert le van cserélve a régi életed a feltámadás életére. És amilyen mértékben megismered őt, olyan mértékben tudsz a feltámadásból is részesülni. Ezért, hogyha az erőre van szükséged és kenetre, akart megismerni a személyt, mert a személyben van a föltámadás ereje. És minél mélyebben akarod Istent megismerni, annál jobban árad a kenet Istenből. Mert te a feltámadott Krisztus fogod megismerni. És ő nem tud mást adni, mint föltámadást és föltámadás erejét. Csak ezt éhezned kell, és látnod kell, hogy van gazdagság Krisztusban, és a feltámadás ereje is tud növekedni az életedben. És még egy dolog. Bátran vállalta azt Pál, hogy meg akarja ismerni, és meríteni akar a föltámadás erejéből. Bátran vállalta azt, hogy a feltámadás erejét kutatja, és kívánta, akarta ezt az erőt. De nem szégyelte azt is, hogy szenvedni is képes vagyok ezért az erőért. Mert nem azért szenvedett önmagában, mert valamilyen ima listájáról valamelyik rész nem jött be, hanem azért szenvedett, mert mindig, amikor valaki mélyebb ismeretbe lép be Istennel, mert mindig, amikor valaki egy nagyobb erő kitöltetést kap Istentől, amikor valaki egy nagyobb módon kapja meg ezt a kettőt, akkor mindig jön egy reakció a szellemvilágban. Mert figyelj, a természet feletti szinten természet fölötti kihívások vannak. A természet fölötti szinten természet fölötti kihívások vannak. Amikor elkezdesz Krisztus megismerésében mozogni, azt fogod látni, hogy egy reakció jön a mennyből. Egy reakció szellem életedre. Megtapasztalsz olyan valóságokat, amit eddig nem tapasztaltál meg. Erre a reakcióra a túloldalról, a sátán oldaláról akció fog létrejönni. Minden természet fölötti akció, természet fölötti reakciót vált ki feléd. Nincs olyan, hogy semleges leszel Isten királyságában, ha mélységeket akarsz megtapasztalni. A Krisztus gazdagságát. Ahhoz is hozzájárul a sátán, hogy felszínes legyél. Ahhoz is hozzájárul a sátán, hogy kicsi hited legyen. Ahhoz is hozzájárul a sátán, hogy a lelki problémáiddal egész életen át el legyél. És azt a nótát dalod, ezt az életen át kell játszani. Hozzájárul a saját magad szenvedéseihez. Mindenhez hozzájárul, sőt, még segít is ebben. Persze, sajnálok. Téged senki nem ért meg, de én megértelek. A hit, az Istenbe való növekedés, a feltámadás ereje mindig létrehoz akciókat és reakciókat a szellemvilágban. A természet fölötti kilépéseid mindig természet fölötti választ hoz Istentől. Olyan nincs, hogy te hitben kilépsz, ha valódi a hited, hogy nem jön válasz erre. Olyan nincs, hogy kilépsz hitből, és nincs belső bizonyosságot. A hit az bizonyosság. Bizonyosság arról, amit nem látsz. A hit bizonyosság arról, amit nem látsz. Olyan nincs, hogy hitbe vagy, és nincs belső bizonyosságod. Amen. Olyan nincs, hogy hitbe vagy, és nincs belőle egy biztos pontod azzal kapcsolatban, amiben benne vagy. Ezt a föltámadás ereje tartja fönn. És amikor elkezdesz megismerni, akkor elkezdesz befogadni dolgokat, és ezt az ördög el akarja lopni. Mert látják a generációs szellemek körülötted, látják a korszak szellemei körülötted, látják a gyülekezetben a társaidnak a démonai, hogy elkezdtél növekedni. És ahogyan elkezdtél növekedni, bejön a versengés a tisztátalan közegben. Versengeni fognak veled a gyülekezetekben, versengeni fognak veled a munkahelyen, versengeni fognak veled a szomszédok. Mert elkezdtél birtokolni. Olyan dolgokat kezdtél el átvenni, amik eddig nem voltak a birtokodban. Olyan helyekre mentél, ahol még soha nem járt senki. Amikor Jézus megjelent és bejelentette, hogy ő a felkent, és felolvasta Ézsaiás szövegét, az első reakció az volt, hogy kicsoda ez? Ez egy egyszerű, szürke, hétköznapi ember volt. Hogy mondhatja magáról azt, hogy ő Istennek a fia? És ezért meg akarták ölni. Ahogyan kilépett természetfeletti módon, jött a vissza a válaszreakció. Mutatok még egy példát ezzel kapcsolatban. Gyere velem a Józsué könyvéhez. Ha nem vagy fölkészülő arra, hogy szellemi harcba fogsz bejutni az ismeret és a szellemben való növekedésben, akkor bajba vagy. Mert az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Valakivel tegnap beszélgettem, és konstatáltuk, hogy nem lehet letenni. Nincs hétvége. Nincs hétvége. Egyik csatát megnyered, jön a hétfő, az új csata. Ezt így kell végigcsinálni. És Isten melletted lesz. Egy olyan földön vagyunk, ahol nagyon sok az anák. És nagyon kevés ember tudta kivágni még. Nézd meg, mi történik a Józsué 9-et mondtam? 9-et mondom akkor. 10-es is lesz, de mindjárt 9-1. Nagyon érdekes az, hogy Józsué beveszi Ait, kimondja Gerizim és Ebál hegyén az áldást és átkot, uralkodik beszédével, mert a hit első cselekedete a beszéden keresztül nyilvánul meg, aztán jön a többi. Uralkodik, kihirdeti az áldást és átkot Izraelre, nagyon érdekes. Tudja jól, hogy az áldás és átok irányítja a szellemvilágot, és a 9.1-ben néz meg a harcok a Jerikó és Ai után, lőn pedig, hogy mikor ezt meghallották, mindam a királyok, akik Jordánon túl, a hegyeken és síkon és a nagy tengernek egész partja mentén voltak, a Libánon ellenébe, kitteusok, emoreusok, kananeusok, parizeusok, kiveusok és jebuzeusok. Egybe gyülekezének, hogy megvívjanak Józsuéval és Izraellel egy akarattal. Látod? Először két várost vett be. Utána, tudjátok, hogy hány fejedelemség és uralkodó jött rá? 7. Két városért 7-szeres visszacsapás. 10-1. Lőn pedig, mikor meghallotta Adonisék, Jeruzsálemnek királya, bevette vala Józsué Ait, és elpusztította azt, és hogy amint cselekedett vala Jerikóval és annak királyaival, úgy cselekedett Aival és annak királyaival, hogy békességgel léptek Gibeon lakói Izraellel, és közöttük vannak. Igen, megijednek, mivel hogy nagy város volt Gibeon. Küldte azért Adonisékek 3. verszak. Jeruzsálem királya Hohámhoz, Hebronnak királyához, Pireámhoz, Jármutnak királyához, Jafiákhoz, Lákisnak királyához és Debírhez, Eglonnak királyához mondván, jöjjetek fel hozzám, segítek meg engem, verjük meg Gibeont, mert békességgel lépett Józsuéval és Izrael fiaival. Összegyűltek azért, felmentek az emoreusoknak 5 királya. Idáig. abban a pillanatban, hogy valaki belépett a szövetséget kapcsolatba, azok a személyek is potenciális ellenségévé váltak a sátánnak. És itt egy ötszörös visszacsapás van. Előtte még hétszeres volt, most már ötszörös a visszacsapás. És aztán mutatok még egyet. 12-es verszak, fejezet. Itt pedig leírja a királyokat, akiket bevettek, és a legyőzött királyok száma 31 király. 31 király. Nincs vége Jerikóval, nincs vége Aival. Még vár rájuk 31 király. És Józsué ezt tudta fönntartani, a folyamatos kijelentésben való harcot, hogy bemenjen a Kánánnak a földjébe. És Pál azt mondta, hogy képes szenvedni, azaz háborúzni a sátán minden hordájával azért, hogy a föltámadás ereje és az Isten ismeretének az illata megmaradjon a szellem életébe. Képes volt arra, hogy szenvedni az Úrért, de csak azért, hogy a föltámadás és a megismerés meg tudjon nyugodni az életébe. Testvérek, meg kell ismerni Istent, hogy Isten ereje rajtad legyen, és ezért szenvedned kell majd. Olyan szenvedéseket, amiket fogalmam sincs, hogy mik lesznek, de Istenbe való szenvedések mindig a megjobbulás szándékát fogják hozni. Mert a sátántól való szenvedés mindig azt hozza, hogy ellopjon, meghiúsítson, megkárosítson, és olyan helyzetekbe vigyen, hogy elbizonytalanítson a hitben. De az Istentől jövő tesztek mindig azért vannak, és szenvedések, hogy a hited aranyá váljon. Kipróbált hited legyen, mélyebb kijelentéseket kapjál, mélyebb ismeretbe lépjél, és mélyebb erő legyen rajtad, nagyobb kenet legyen rajtad. Szükséged az Isten erejére, kenetére, akkor ismerd meg Krisztust. Ez legyen az életed célja, hogy Istent akarom ismerni. Nagyon kevés ember ismeri Krisztust. Nagyon kevés, a mi generációnkban nagyon kevés ember tudja azt elmondani, biztosan és valódi, nem kamu módon, hogy ismerem Krisztus szellemét. Ismerem Krisztust. Mert Krisztus szelleme visz közelebb Krisztushoz. Itt a Földön a Krisztus szelleme visz közelebb Krisztushoz, és Krisztus pedig közelebb visz majd az Atyához. Ez egy lépcsőzetesség. Maga a szellem az, aki segít neked ebben. Nem önmagában Krisztus jelenik meg. Amen. Szóval, benne vagyunk az üzenetbe, csak most elkezdem nézni, hogy miket írtam ide le. Amikor erről az üzenetről beszélünk, egy pár dolgot jó letisztázni az elején. Derek Prince-től hoztam egy ütős mondatot. Ha nem adjuk meg a keresztnek az őt megillető helyet életünk középpontjában, hitünk elveszti értelmét és erejét egyaránt. Ezen az úton előbb-utóbb morális általánosságok jelentéktelen listájánál lyukadunk ki, tehát morális válság jön, vagy pedig olyan viselkedési normáknál, amelyeket képtelenek vagyunk betartani. Derek Prince. Mit jelent ez? Fordítom. Előbb-utóbb elveszted a hitednek az alapjait, hogyha nem a kereszt szerint élsz, a kereszt üzenete szerint élsz. És a kereszt üzenete nem csak Krisztus halála, keresztre feszítése, hanem az új, dicsőséges Krisztusról is szól. Aki az utolsó Ádám volt. És a második ember, egy új faj létrehozatala, rajta keresztül történt. Minden a Pészákkal kezdődik, és minden a Pészákkal végződik. Gyertek velem a János Evangélium a 2. fejezetéhez. Ezt amikor volt a szeretett vendégség, már felolvastam, de tudjátok, hogy nem szégyellek újból ugyanazokat tanítani. Az első nagy csodája a kánai menyegző. Ezt most nem fogom felolvasni. A lényege az, hogy jön Jézus és ad bort. És ez a feltámadásról szól. Hogy a feltámadás célja, hogy a feltámadás ereje ki legyen sugározva az egész egyház számára, és mindenki számára elérhető, tudsz el mondani? A feltámadás ereje. Mindenki számára. Ez az új bor. A feltámadás ereje, amelyet a Szent Szellem hozott el. Isten kenete. És utána Jézus megtisztítja a templomot. Ez az első megtisztítása a templomnak. A templomot minimum kétszer tisztította meg. Először a szolgálata elején, aztán pedig a szolgálata vége felé. És amikor olvasod ezt az igét, azt fogod látni, hogy ez a Pészák idején van. 13-as verszak, mert közel volt a zsidók húsvétja, felment Jézus Jeruzsálembe. Tehát mikor van? A húsvétkor, ez a sztori. És ott talál a templomban az ökrök, juhok, galambok árusait és a pénzváltókat. És amit ültek vala, és kötélből ostort csinált, kiűzte minnyájukat a templomból. Ökröket, juhokat, pénzváltók pénzét kiöltötte, asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát karmárság házává. Megemlékezzének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva a te házadhoz való féltő. Ez egy nagyon, nagyon mély szeretet. Egy ilyen szinte irigységig, utána így lehetne, hogy magyarosan lefoglalni, hogy irigy volt arra, hogy a gonoszság megjelenjen az Isten házában. Féltő szeretet emészt engem, emészt. Ez jó szó. Felelének azért a zsidók, és mondanak néki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus, és mondanékik, roncsátok le a templomot. 3 nap alatt megépítem azt. Mondanak azért a zsidók, 46 esztenig épült ez a templom, te 3 nap alatt megépíted? Ő pedig a testének templomáról szólt. Mikor azért föltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondotta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala. Ez akkor történt, amikor az Emmauszi úton felnyitotta a szemüket, mert a tanítványok azok nem hitték el, hogy van feltámadás. Nem hitték el. És hagyd mondjam el neked azt, hogy a feltámadás ereje az egyenlő a teremtő erővel. Ugyanaz a teremtő erő jelenik meg, amikor te újjászületsz, mint amikor Isten az egész világ mindenséget Ádámmal, Évával, meg az állatokkal megteremtette. És ezt nem hitték el, hogy Isten csodát tud tenni, azaz egy lehetetlenből lehetséges, hogy egy ember, aki halott, és az Isten szellemi törvényszerűségeinek az uralma alatt van, azaz, aki bűnben van, az halálra méltó, és Isten haragja van rajta, ezt egy ember, egy Isten fia, 2 egyszerre, el tudja venni, és egy kereszten eltöltött időszak után mindent meg tud változtatni, mert amikor föltámadt a halálból, onnantól kezdve a vér elfogadásán keresztül mindenkinek érvénybe lépett az, ha megtér, bűnbocsánatot kaphat. Készen van a bűnbocsánat. Egy kereszt munkán keresztül. És ezt nem értette a sátán se, hogy lehet az, hogy ő neki joga van az emberhez, mert Ádám kijátszotta az embernek a területét, tekintélyét, hatalmát, tiszteletét, dicsőségét. Erre jön, hát kívülről nézve egy ácsfia, egy senki. Nem volt nagy pénze a bankba, nem volt nagy híre, senki nem ismerte, senki nem gondolt róla, hogy pont ő lesz Istennek a fia, a Józsefnek, Máriának, a jó asszonynak a fia. Senki nem gondolt volna erre. Nem nézte volna ki senki belőle, hogy Isten hatalmas kenete lesz rajta. De fölemelte ezt az Isten, ezt az embert, fölemelte, és megdicsőítette, dicsőség az Úrnak. És ez az ember Isten elvette a bűneidet. Ezt, hogy elhiggyük azt, hogy Jézus föltámadt a halálból, és hogy abból az életből éljünk, ami a feltámadás élete, na ehhez hit kell. Ezt nem lehet hit nélkül megcsinálni. Ehhez hit kell, mert soha nem fogod ezt látni. Soha nem vész vissza a Seulba, és nem lesz ott egy kandi kamerád, egy Big Brother-es kandi kamera, hogy történt az. Ez csak hit által történik. Hogy megőre ez történ az életedben, muszáj lesz újra visszatérni a feltámadáshoz, mert a feltámadás hatalma, az az élet hatalma. A természet fölötti élet egyenlő feltámadott élet. És ebben kell járnunk. Tehát itt vannak a tanítványok, akik megemlékeztek erről, és ezáltal hitre jutottak, mert az írásokat is megnyitotta az Úr. Emlékeztek a Emmauszi úton? Hogy minek kellett megváltozni az életükbe, hogy elhiggyék a föltámadást. Nem elemcsere, hanem elmecserének kellett történnie. Elmecserének. Ez nem megy, csak kijelentésből, hit által. Soha nem fogsz tudni a feltámadás életébe járni, még ha megtértél is, ha nem hiszel benne, hogy képes vagy abban járni. Ugyanis különbség van a megtérés, az újjászületés és a feltámadásban való élet között. Nagyon sok embert Isten megérint. Elmondja, Isten megérintette őt, mégsem tért meg a szíve. Ugyanolyan kőkemény maradt, mint amikor a bűnben volt. Nagyon sok ember újjászületik, és vízkerességét is átél. Sőt, a Szentlélek is betölti. Mégis ugyanolyan kemény ember marad, mint a megtérés előtt. Miért? Mert nincs körülmetélve a szíve a Szent Szellemtől, folytonosságába. Mert 2 fajta körülmetélés van. Az újjászületés körülmetélése az azonnali. És van egy folytonosság, amikor az elme megújul, és vágja le a magaslatokat Isten. Vágja le a szíveidben a magaslatokat. Tehát ne dicsekedjél azzal, hogy vízkerességed van. Ne dicsekedjél azzal, hogy ismered Istent. Ne dicsekedjél azzal, hogy hiszel Istenben. A feltámadás erejében is hiszel. Úgy is élsz, ahogy a feltámadás kenete tanítja. És ismered közelről Krisztust. Mély közösségben vagyunk Krisztussal. És képes vagy az egyházban szenvedni Krisztusért. 23-as verszak. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízta magát rájuk, amiatt, hogy ismerte mindnyájukat. És mielőtt nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta ám ő, mi volt az emberben. Amen. Tehát mi történik húsvétkor? Ez a második csodája, hát ez nem csoda, de ez egy óriási sztori, hogy húsvétkor az történik, hogy meglátja húsvétkor azt a helyet, ahol Istennek az imádásának kell folyni. Tehát a húsvét üzenete egy radikális üzenet, amely a féltő szeretet Istenről szól, aki a féltő szeretettel odaadta a fiát, értet adta oda Isten a fiát. Annyira odaadta a fiát, megelőlegezve, hogy te meg fogsz térni, hogy amennyire csak oda lehet adni a fiát. Ennél jobban nem tud szeretni Isten. Szeretett téged, te egy szerencsétlen flótás voltál. El se gondoltad, hogy meg fogsz térni velem együtt. És én, és te, egy kis hülye gyerekek voltunk. És mégis Isten lenézett ránk. És megtérített bennünket. Mert előbb szeretett, mielőtt még én szerettem volna őt. És ezből a féltő szeretetből, hogy ez a ház, az Istennek, a szentjeinek, az imádatának a helye, ezt helyre kell állítani, és a húsvét ezt állítja helyre, hogy újra radikálisan Isten imádókat keres, akik az újjászületés fürdőjében, belső emberből, a szellem által Isten tudják imádni. Ez a húsvétnek a hatalmas üzenete. Nem csak az, hogy a bűneidet elvette a kereszten Isten, sokkal, de sokkal több, hogy a feltámadás élete által olyanná válunk, mint ő, és egy féltő szeretet fog bennünk lenni, hogy a Isten háza, a mi épületünk, a belső templomunk, a gyülekezetben Isten jelenléte legyen. Isten jelenléte legyen a gyülekezetekben. Isten jelenléte visszajön, Isten hatalma, Isten manifestációja, hogy olyan összejöttek legyenek, hogy nem ülünk, hanem rászkódunk. Mert a pünkösd erről szólt, hogy leszállt a Szent Szellem, és rászkódott minden. Annyira rászkódtak, hogy még a székek is rászkódtak, a falak is rászkódtak. Mert Isten teremtő ereje ott volt. Megszokod az alvást, de támadj föl, te, aki aluszol. És felragyogtad a Krisztus. Efézus 5. Mindezek pedig megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, támadj föl a halálból, és felrögtenéked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Tehát azt mondja az ige, hogy támadj föl a halálból, serkenj föl, aki alszol, és felrögtenéked a Krisztus. Hogy lehet az, hogy egy újjászületett keresztényeknek ezt mondja, hogy támadj föl a halálból? Várjunk meg egy kicsikét. Hát ezek újjászülettek, új teremtés, a hiperkegyelem működik rajtuk is. Akkor hogy lehet az, hogy ezek az emberek alszanak? Mit jelent ez az alvás? Gyere velem a szárdiszi gyülekezethez. Jelenések könyve. Harmadik fejezet. Sokan a gyülekezetekben haldokolnak. Szellemi haldoklás van az életükben. A szomorú az, hogy aki szellemileg haldoklik, az nem tudja, hogy haldoklik. Sokszor azok a legnagyobb hangosak, a legnagyobb megmondó emberek, akik haldokolnak. Mert egy más pályán vannak. Ugyanis a 12 kém közül a 10 kém az valami másról beszélt. És a két kém meg szintén egy 180 fokot fordult. És azt mondta, hogy az a hely, az a mi helyünk. A 10 kém meg mindig panaszkodott, az sose a mi helyünk. Nem mondjad már, hogy be tudunk menni. És nagyon sokszor ez a 10 ember meggyőz egy teljes gyülekezetet. Hogy nem tudsz bemenni oda, ahol Isten terve, célja tökéletes. Amen. Szóval, ahogy olvassuk ezt az igét szárdiszbeli gyülekezetnek, 3:1. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának pedig írt meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 szelleme van, és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Az volt a gyülekezetnek a neve Istenből, hogy élsz. Meg volt adva a természet fölötti élet, a feltámadás élete a gyülekezetnek. Meg volt adva minden lehetőség. Amikor megtérsz, minden lehetőség megvan adva, amit a megváltás létrehozott. Minden. Ez a papi felelősséged, és a királyi felelősséged. Hogy hogyan élsz ezzel? Nem fog Jézus visszajönni, és téged az annyira szeretni, hogy elmagyarázza, hogy valóban szeretett téged. Ő megcsinálta, leírta az igét, és Isten pedig elvárja, hogy higgy ebben, hogy Isten szeret téged. Ez felelősség, a jók felelőssége. De ez a gyülekezet el van hívva egy természet fölötti életre, egy dicsőséges gyülekezetnek. És az a neve, Istennek van, Isten adta ezt a nevet, ez egy titok által meghallották, hogy mi a gyülekezetnek a neve. Ezt Isten nevezte el őket élet gyülekezetének. Nem ők találták ki, hogy élet gyülekezete, hanem Isten adta nekik az élet gyülekezete. Elhívtam őket, azt mondja az Úr, azon a helyen, abban a térségben, hogy a természet fölötti feltámadásból éljenek. És nézd meg, mi jön utána az igében. Tudom a dolgodat, hogy az a nevet, hogy élsz, és halott vagy. Szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy haldokló vagy, hogy teológiára pontosabb legyen. Nem haltak meg, hanem halott vagy, azaz haldokló vagy. A szellemed hibernálva van. És van a szellem életben egy ilyen folyamat. Az első folyamat az, amikor az ember elkezdi megtűrni Istent. Tolerálni Istent. Mennek a hétköznapok, ő már nem kell föl reggel imádkozni, nem vallásos, nem törvénykező, ő hiperkegyelmes. Nem megy el ima alkalmakra, ő nem ér rá, de Isten akkor is szereti, ha nem megy el ima alkalmakra. Aztán jönnek a másik dolgok, hogy ő nem akarja kutatni az igét. Hisz Isten úgy is szeret engem, ha Isten igét nem kutatom. És ehhez a tendencia megy, és egy idő után az ember tolerálja Istent. Hát végül is szoktam bibliázni. Néha imádkozunk is a férjemmel, feleségemmel. Néha gondolkodunk is az igéről. De tudod, az Úr itt van benne a szívemben, és én nagyon hiszek Istenbe. Tudjátok, hogy hány ezer emberre találkoztam, aki mondják? Itt a szívemben, itt van belül az Úr lángja. És közben haldoklik. Mert az, hogy te hiszel abban, hogy Jézus föltámadt a halálból, az egy jogi aktusban való hit. De a másik oldala, az életben való járás, az egy másik szellemi tapasztalat, manifestáció, hogy az erő folyamatosan erőből részesülsz. És Isten megismerésében növekszel. Gyere ebbe a gyülekezetbe, és megmondjuk, hogy mekkora az Isten ismereted, és mekkora a kijelentésed szintje. Mert itt növekedés alatt vagyunk. Amen. Most már nem tudnak bennünket becsapni. Mert eljössz ide, meg fogjuk látni, hogy milyen szellemi állapotban vagy. Mert a gyülekezet jó állapotban van. Ki tette ezt a jó állapotot? Isten fia. Mert keressük őt, szorgalmasan. Napról napra, hétről hétre, évekről évekre. És egyből megérzed az orroddal, amikor idegen tűz szaga van. Hamis áldozat, hamis kijelentés, hamis látás. Mert mindenki megismeri a kicsintől fogva nagyot ebbe a gyülekezetben. Kicsintől fogva nagyig az Urat. Amen. Tehát ott tartunk, hogy az a neved, hogy élsz, és haldokló vagy. Vigyázz! Légy éber! Virasz! Erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedetedet Isten előtt teljesnek. Megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted, és hallottad. És tartsd meg, és térj meg. Négy dolog. Első, megemlékezzél. Gondold át, gondold újra az életedet. Meg tudsz állni szellemben? Rendszeresen meg kell állnod szellemben. És meg kell kérdezned meg attól, hol tartok? Mi jön ki a számon? Mi jön ki a gondolataimban? Hétköznapokban miről beszélgetek a feleségemmel, férjemmel? Barátaimmal? Mi jön ki innen? Mi jön ki a szívemből? Tudjátok, a szív az kiismerhetetlen. Azt mondja a Jeremiás. De az új szövetségben kiismerhető a Szent Szellem ereje által. Tehát az első dolog, hogy megemlékezzél, hogy elgondol. Már mindenki tudja egy haldokló keresztényről, hogy haldoklik, aki szellemi ember, csak senki nem meri elmondani. Mert nem divat a gyülekezetekben elmondani valakinek, hogy figyelj, haldokolsz. Nem látjuk, hogy az Istennek a szelleme működne az életedben. Nem változol, ember. Ja, hogy senki nem merte még elmondani, akkor mi elmondjuk. Mert azért hívott el bennünket, hogy Isten, hogy vigyázzak és őrt álljak fölötted. Hogy tedd az autó sebességváltóját 2-ből 3-asba. Mert végül 1-esbe teszed, aztán lefullad a motor. Tehát az első dolog, megemlékezzél. Hogyan vetted és hallottad? Hogyan jön a megújulás újra? Hogyan kell újraindítani az embernek az életét? Amikor haldoklik? Amikor csak tolerálja Istent? Úgy, hogy újra a kijelentés szintjére fölmész. Amikor elveszted a kijelentés szintjét, akkor természetes szinten kezdesz el élni, és a hited feltételezésé változik. Beszélgetünk vele, és csak azt gondolom, hogy igen, Ézsaiásnál ez megvan írva, feltételezhető, hogy ez így lesz. feltételezem, hogy János evangéliumában, ami történt, az megtörténhet ma is. Bármi megtörténhet Istennél, mert Isten bárkit tud használni. Nem, 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 a hit szubjektív. Nem objektív. A hit szubjektív, személyes, és nem általános. Hát tulajdonképpen megtörténhet bármikor, bárhol. Nem, nem. Isten azt akarja, hogy személyes Isten élményeid legyenek. És ne, az, ne, ne más Isten élményéből élj, hanem azt tud mondani, miért vagy ennyire biztos magadban? Azért vagyok ennyire biztos magamban, mert kiismertem őt, és ismerem őt. Tudod ezt kimondani? Ez mekkora felelősség? Hogy amikor megkérdezi tőled valaki, és te azt mondod mondani, ismerem Krisztust. Meg fognak döbbenni a keresztények, hogy ezt mered mondani. Ismerem Krisztust. Ismerem a megváltómat. És ő is kiismert engem. A hallás és az átvétel, ahonnan ki tud mozdítani téged az ördög, az mindig ez, hogy nem hallasz már, és nem tudsz átvenni Istenből új dolgokat. Mindig ez az alapja a haldoklásnak. És a következő dolog pedig, amiről nagyon sokat nem beszéltünk még, tartsd meg. Tartsd meg. Birtokold. Mondd velem együtt, birtoklom. Emma vége. Birtoklom. Birtokold azt, amit hallasz. Tudod, milyen nagy erő kell ehhez? Minden nap birtokolni. Tudom, hogy nehéz, de muszáj erről tanítani. Hogy azt, amit kaptál, azt meg tud őrizni. A héberben a birtok szó, a birtoklás egyenlő az örökséggel. Amikor valaki valamit birtokol Istenből, akkor az örökségét birtokolja. De van Szárdíz, most mondom, a megtérést még kihagytam. És térj meg. Térj meg. Tudjátok, a megtérés, az első megtérés az az, amikor fölismered Krisztus munkáját a kereszten és a kereszt után. A következő megtérés pedig a folyamatos megtérés. Tehát folyamatos megtérésbe kell lenned. Ez tudod, mit jelent? Hogy el tudod mondani a férjednek, vagy a feleségednek, vagy a barátodnak, hogy szerdán például, amikor Isten szólt hozzád, miből tértél meg? Amíg te neked nincs folyamatos megtérésed, nem élsz keresztény életet. Mert a keresztény élet pontosan úgy indul be, hogy megtéréseknek a sorozatai. Megtérés dömping a kereszténység. Megtérés dömping. Honnan jön a megtérés? Hallás által, hogy az információ szintjéről átállsz az isteni ismeret szintjére, hogy az ismeretből kijelentés jön. És egyre jobban megérted az igény keresztül, kicsoda a megváltó, és mik az örökségeid. Tudsz erre ámet mondani? Megtérések sorozatai. Ha hallasz egy jó prédikációt, és nem tudtál megtérni, akkor te nem hallottad azt a prédikációt. A füleddel hallottad, de nem a szíveddel. Figyelj, a legtöbb keresztény akar hallani egy jó prédikációt. Akar hallani egy mély üzenetet, de soha nem akartak mélyek lenni. Mert ahhoz engedelmesség kell. Most ezt meghallotta valaki? Ha te hallgatsz egy prédikációt, és az mély, az téged el fog vinni a mélységbe, ha engedelmességbe akarod követni Istent. Ha nem akarsz engedelmeskedni, nem fog mély kijelentés jönni neked. Egyre felszínesebb leszel. És a második pont, amit mondtam, az első volt az, hogy tolerálja Istent az ember, úgy megtűri. A második pedig, hogy az ember átél egyfajta olyan krízist, amiben a toleranciából egy megrekedettség jön, és egy olyan kovász jön be, ami imitálja a kereszténységet. Ez egy nagyon érdekes, ez a kovász. Olyan kovász, amivel ünnepel az ember, dicséri Istent ebben a kovászban, de közben szép lassan ez a kovász megeszi őt, és haldoklóvá teszi szellemben. És ez a kovász, ez mindenfajta vallásos törvénykezéstől kezdve, a vallásos hiperaktivitáson át, a vallásos önigazultságon át, a vallásos szellemi törvényeknek a túl használatán át, bármi lehet, ami nem igazság alapú, és nem megazulás alapú, és nem hit alapú, hanem a lélek megragadja a szellemi dolgokat, és használni akarja. Csak a lélek nem tudja megragadni, csak a szellemet. Tudom, hogy ezzel sokat kéne beszélni, de mindjárt beszélek is róla. És a harmadik, a következő pedig, amit akartam mondani, hogy a következő dolog pedig, hogyha ez nem történik meg, ez a kovásznak a kiszedése, akkor onnantól kezdve a harmadik pedig a diszkvalifikáció. Szellemi diszkvalifikáció történhet egy ember életében. Az azt jelenti, a sportolók jól értik ezt a szót, hogy bedobják a törülközőt egy boxmeccskor. Hogy azt mondja az ember, hogy ő nem csinálja tovább, és vége a keresztény életemnek.